Budapest Rádió. Az éter értelme. A 88,1-en és a 97,3-on. Rádió Café. Szerkesztő műsorvezető Bornemissza Tamás.
Kedves hallgatóink, vendéget köszönthetünk a mai Rádió Caféban, és ilyenkor illenék valamiféle bemutatást eszközölni a vendégről. Őszintén szólva zavarban vagyok, mert ha részletesen szeretném bemutatni, az valószínűleg az egész műsoridőt elvinné, hogy sokrétű és szerteágazó a tevékenysége. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjük. Először is néhány diplomával rendelkezik, alapvetően erdőmérnök, de van közgazdászi, politológusi és kommunikációs szervezés elméleti végzettsége, ezen kívül újságíró. Gyakorló vadász, sportlövő és cselgáncsedző, imádja az evezést, és pillanatnyi intuíciók alapján többszörös életmentő. Ahonnan ismerős lehet önöknek esetleg a neve, az néhány dohányipari konglomerátum, az Argosz biztosító, amelynek létrejöttében tevékeny részt vállalt, a non-profit biztosítási egyesületek széles köre vidéken, de volt a Budapesti Agrárkamara alelnöke is, a Szerencsejáték RT vezérigazgató helyettese, az ő nevéhez fűződik a Skandináv Lottó bevezetése. Volt műszaki vezető, termelésszervező, minisztériumi tisztviselő, főtanácsos, igazgató és kamarai alelnök. Jelenlegi posztján többek között az Európai Uniós csatlakozás előkészítésével, stratégia alakítási programok kidolgozásával foglalkozik. Emellett a kultúra, a természet, a társadalom összhangjának egymásra hatásának kérdései foglalkoztatják. Nem ígérem, hogy a következő, majd egy órás beszélgetésből kiderül, hogy voltaképpen vendégem dr. Erend Gábor mivel foglalkozik, de hogy miért, arra talán kapnak valamiféle feleletet. A Rádió Café mai vendége tehát dr. Erend Gábor. Volt a kedvenc olvasmány általános iskolás korában?
De jó, megfogott.
Már?
Amit nagyon-nagyon szerettem, az a Steinbecknek a kedves sírkefogója.
Általánosban?
Igen, és a másik a Mester és Margarita Bulgakovtól.
Mikor kezdett el olvasni?
A történet az nagyon furi volt, mert általában mindenki azzal ijesztegetett, hogy mindenhol meg fog bukni, mert az összes vizsga, vagy az összes tantálytanulása akkor mindig az ágyam mellett, vagy az asztalon álló könyvrakások ijesztegették a látogatókat. Ez egy nagyon furi dolog volt, mert egy nagyon erős igény. Tehát ez olyan, mint ahogy, mit tudom, én szerettem a tejet kiskoromban, tehát egyszerűen az ízét, az illatát, ugyanúgy a könyveknek a szagát, az illatát, a belső fényét. Tehát valami annyira megragadott, hogy minthogyha ettem volna, úgy olvastam.
Ezt a szeretetet, ezt honnan hozta? Belülről támadt, vagy a család indukálta esetleg?
Szerintem teljesen belül, mert szerintem senkit nem lehet arra rákényszeríteni, és nagyon nehezen lehet ránevelni. Csak nagyon-nagyon óvatosan és ügyesen, hogy az olvasás, mint a tájékozódás egyik formáját az ember használja. Mert az olvasás az úgy gondolom, hogy nagyon fejleszti a képzelőerőt. Tehát nekem, én például nem szeretek színházba járni, mert olvasom a különféle drámákat, sokkal inkább szemem előtt van. Hát, vagy mondok egy másik példát, egy könyvet, például az Indul a bakterház. Nagyon-nagyon jól csinálták meg, de annak ellenére, hát Lideg Sándor...
Van, akit másként képzelt el.
Nem is csak az, hanem ott a zenél az a kis regény, tehát minden egyes pontja. A Banyától kezdve, mit tudom én meddig.
Érezte valaha egészen ifjú korában azt, hogy azáltal, hogy szerelmese a könyveknek, azáltal több, mint a többiek, vagy más
Ez nagyon furcsa dolog, ezt, hogy hasonlatot mondjak, ez olyan, mint amikor az embert oktatják különféle iskolákba a helyesírásra. És az, aki nagyon sokat olvas, az annak igazán az agyába, fülébe belemásznak a helyesen írott szavak. Az a baj, hogy azok az üzenetek idézőjelben, amik a könyveken keresztül átsütnek, átragyognak, vagy átütnek, azok nagyon befolyásolják, én úgy gondolom, az ember értékrendjét. Tehát ez egy nagyon furcsa csapda, mert az ember sok olyan magasra pozícionált üzeneteket olvasott, akkor valahol egy kicsit másképp és egyre másképpen gondolkozik. Most mondok egy furcsa hasonlatot, hogy most láttam például egy filmet, az utolsó szamurájt, és megdöbbentett az az üzenetsor, és az a film, ami szóval olyan értékeket adott elő, ami a kérdésére ismét visszatérve, milyen ilyesmi, hogy becsület, ilyesmi, hogy egyenesség, ilyesmi, hogy kiállás, tehát egy ilyen akkor az, hogy ahogy a régi bűneinket megbűnhődünk, és végül is de egy főnix madár fel tudunk támadni, tehát nagyon sok érdekes, szép dolgot láttam.
Ez hiányzik manapság? Azért csodálkozott rá most erre a filmre, mert olyan valamit látott viszont, ami ön szerint nagyon fontos, csak éppen a mindennapjainkból kihalt?
Hát én egy biztos, hogy egy agresszív kérdéssel válaszolhatnék erre, hogy ha mondjuk én egy rádióadónak lennék a tulajdonosa, én vagy egy televíziónak, akkor rögtön azt a kérdést tenném föl a hozzáértő kollégáimnak, hogy lehet az, hogy csak a negatív üzeneteket, csak a negatív híreket, csak a rosszat adjuk elő, és hát próbáljuk meg azt, hogy hát arról írunk, hogy a Kovács bácsi Szabocs megybe föltalált valamit, vagy hogy Moszkvában mit tudom, milyen fantasztikus sikerek születtek, vagy hogy Amerikában átugrottak, én mit tudom, milyen távolságukat. Na most lehet, hogy erre azt mondanák a kollégák, a tényleg hozzáértő kollégák, hogy akkor ezt a rádiót, vagy ezt a televíziót senki a büdös életben nem nézni, nem hallgatná, de én ebben nem hiszek. Tehát még mindig nem hiszek, és senki nem tudott erről meggyőzni.
Tud-e valami kulcsot a megoldásra, a feloldásra? Mert azt nagyon szívesen venni.
Van. Van kulcs. Én úgy gondolom, hogy ez ugyanaz, amit kérdezett a könyvekről, az olvasásról, hogy én úgy gondolom, hogy úgy kell észrevétlenül a célcsoportot magasabbra és magasabbra pozícionálni. Tehát olyan üzenetekkel elérni, ami mindig egy kicsit, mindig talán észre se veszik. Jobb, ha észre se veszik, de többé teszi őket. Tehát egy nagyon-nagyon lassú haladás. Csak hát ez, akkor tisztázni kell, hogy ki a célcsoport. Ja. Akkor az a célcsoport, az mennyire behatárolható, hol van a közepe, stb.
Most már elhagytuk az általános iskolát, és az egyik szakmájának a szakzsargonját kezdtük el használni. Ez a pozitívista gondolkodásmód, ami az elmúlt 3 perc tapasztalata alapján, én azt mondom, hogy sütönben, ez mikor jött ki először? Szóval világ életében ez volt-e a látásmódja, hogy a világ szép, a világ jó, meg kell találni az oda vezető útat, és kell vinni másokat is, vagy érték negatív tapasztalatok is?
Én nagyon szeretem a kajakozást, a túrakajakozást, és egyszer 16 éves koromban váltottam, tehát 16 éves koromban megmondom a színhelyet Ercsiben, és Ercsiben pedig éjjel. Augusztusban, amikor a nemzetközi Dunatúrára indultunk, illetve hát már azon voltunk, és az Ercsi volt az egyik megállóhelyünk, és hihetetlenül közel voltak a csillagok, és úgy gondolkoztam, ezt ilyen nagyon fontoskodva azt mondják manapság, hogy meditáltam, de hát ugye én úgy gondolom, hogy úgy belegondoltam, hogy mi vesz körül, és akkor elhatároztam, hogy én másképp kívánok élni arra a rövid szakaszra, ami az életem, mind amik, ahogy élnek körülöttem. Na most erre hagyd mondjak egy aforizmát, sajnos nem én mondtam ezt, hanem azt mondom Raymond Chandler, hogy az emberek energiáik döntő részét annak a méltóságnak a megőrzésére pazarolják, ami nyomukba sincs meg bennük. Tehát ezt én el akarom kerülni, ezt a plusz energiát.
what came back to you?
Amikor észlelte a csillagok közelségét, és megszületett önben az elhatározás, hogy másképp kellene, és másképp is fogja csinálni ezt a dolgot, amit életnek hívunk. A hova lépett először? Szóval azt tudta, hogy merre, mennyiben másképp, mihez képest másképp, mennyire és melyik úton?
Nagyon egyszerűen érdemes gondolkozni, én azt hiszem. A nagyon egyszerű dolgok azok azért nagyon célra vezetőek a véleményem szerint, mert az az élet, ami körülvesz minket, tehát az a működés, amit annyira szépnek nézünk, vagy látunk, vagy annyira bonyolultnak, vagy annyira érdekesnek, azok év, százmilliók óta összecsiszolódó fantasztikus mozgásformák. Na most ezek a mozgásformáknak megfelelően, tehát mi ugyanúgy ennek a részesei vagyunk, és én úgy gondolom, hogy mivel részesei vagyunk, ezért ha figyelünk, és ha odafigyelünk, akkor bármilyen rövid úton, és bármilyen egyszerűen megy az ember, akkor találkozik rengeteg olyan dologgal, amiben be tud avatkozni pozitívan. Egy kérdés van, hogy szabad-e beleavatkozni, vagy nem szabad beleavatkozni, akár sorsokba is. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
Még nem erre kapcsolnék, hanem arra a baromi egyszerű dologra, amit mondott, hogy egyszerűen a dolgok jönnek velünk szembe, csak észre kell vennünk őket. Ez tényleg ennyire egyszerű?
Nagyon egyszerű. Abszolút.
Akkor miért nem tesszük?
Ha Magyarországról beszélünk, akkor ennek megvannak, tehát a mostani működésünknek megvannak azok a szociológiai, pszichológiai, gazdasági törvényszerűségei, amik mentén, amiknek megfelelően működik ez a társadalom, és mi magunk is működünk. Tehát ezt az, aki azt mondja, hogy ez csúnya, rendben van, nem túl vidító sokszor, de én úgy gondolom, hogy sajnos nagyon sok ok miatt, történelmi szükségszerűségek, gazdasági okok, föl tudnám sorolni, csak hosszú lenne, miatt ott vagyunk, hogy mindenki úgy gondolkozik, hogy most harcol. Mondok mást. Bemegyünk egy, most nem mondok neveket, se cég neveket, se semmit nem mondok. Most bemegyünk egy nagy áruházláncba. Én úgy gondolom, hogy akkor kezdődik valami pozitív változás az életünkben. Van egy latin mondás, azt mondja, hogy memento mori. Ez azt jelenti, hogy gondol a halálra. A latinok nem, és a rómaiak nem voltak ostobák, nem voltak negatívak, nem voltak buták. Ők egyszerűen azt azért tették meg, hogy egy viszonyítási síkot meghúznak, és onnan indulunk, hogy mi vár ránk, és az életünk is afelé tendál, ha tudjuk, ha nem tudjuk. Ha felismerjük, ha nem ismerjük fel. Na most ez a memento mori, tehát hogy gondolunk bizonyos végső pontokra, ez egy olyan összehasonlító rendszernek egy pontja, amihez kell nekünk, tehát a saját működésünket kell valamilyen módon belőnünk. Tehát egy nagy áruházláncot veszünk, akkor lesz szerintem gond nagyon primitív hasonlattal. Hogyha bemegyünk, ugye látunk egy 800 méter hosszú csarnokot. Kezdődik a mosószerekkel, utána folytatódik a babapelenkákkal, szépítőszerekkel, ruhákkal, ingekkel, borokkal, alkohollal, kávéval, és mindenfélével, ami egyébként jó az embernek, a normális mértékben használja őket. Most én úgy gondolom, hogy ez a memento mori visszaköszönne, hogyha például a végén koporsókat mutatnának, urnákat mutatnának, durva, amit mondok?
Szokatlan.
Na most, hogyha így állna föl az áruház, akkor minden ember minden nap, amikor rohanna a mostani modern templomokba, elgondolkozna az útján, a fogyasztói társadalomban. Na most a Consumer Society az egy nagyon-nagyon jól, szintén úgy tűnik, hogy nagyon jól bevált ugye rendszer, mert jobbat nem tudtak mondani. Csak a Consumer Society, ha nem ez az angolul úgy mondják, hogy scale of value, tehát az érték, egy magasabb értékrend alapján működteti az állampolgárait, tehát hogy vedd a műveggyöngyeinket, minél többet, és te magad is, hogy ezt megted, legyél egyre inkább hasonlatos az olcsó gondolkozásmódban, mentalitásban, az olcsó termékekkel, Tehát leértékelünk téged is, hogy a mi leértékelt áruinkat is minél nagyobb tömegbe vedd meg. Ez az, ami nagyon nagy veszély, de ez ellen mutat a Szépművészeti Múzeum előtt most a havas esőben, 0 fokban, mínusz 1 fokban ott álló 5442 ember.
Ezzel aki kezdte, amikor bejött a stúdióba, hogy ezt látta, és azt mondta, hogy milyen jó ez.
Hihetetlen jó, mert ez azt jelenti, hogy az emberi agy, én azt olvastam valahol, hogy egy rendkívül bonyolult, többszörösen védett rendszer, és a manipuláció ellen nagyon-nagyon profi módon be van biztosítva, tehát egy idő után visszafordul mindez a törekvés, amit mondjuk úgy, hogy negatív.
Azért ment-e neki a tanulásnak, mert belső szükségletként érezte, hogy ezt muszáj, vagy pedig éppen a már szóba hozott fogyasztói társadalomnak való megfelelés kényszere vitte erre az útra. Az ember általában megelégszik egyel, aki nagyon ambiciózus kettővel. A harmadikat hobbiból csinálják általában.
Két válaszol, ami ugyanúgy igaz. Vegyük a rosszabbik változatát. Körülnéztem, és azt láttam, hogy az értékeimet, értékeinket állandóan veszélyeztetik. Ezért ugyanúgy judoedző is vagyok, talán nem látszik rajtam, és lövészedző is vagyok, tehát Budapest bajnok voltam automata pisztolyban, a 4 másodperc alatti 5 lövésben voltam a legjobb. Hogy is fejezzem ki magam? Tehát a tanulás is, a diplomák is, azt láttam, hogy az a minimális belépő a társadalomban, hogyha az embernek diplomája van, ez a minimális belépő. Na most, tehát azért mondom a kedvezőtlen és a csúnya variációt, hogy biztosítani akartam magam arról, hogy ez a minimum, amit nekem meg kell tennem. Uh-huh. A társadalomban betöltött szerepek, igények és sok minden. Ez a negatív oldal. Természetesen ettől elválaszthatatlan, és hát ezt a fene se csinálta volna, hogyha a abovó én nem szerettem volna a világról egyre többet és többet tudni. Tudja, ez egy olyan dolog, amikor az ember megkérdezte az olvasást, az ember elkezd olvasni ezt, elkezdi olvasni azt, elkezdi olvasni amazt, és akkor ott voltak ugye a csillagok. Hát a csillagokra jó 20-30 év után kerítettem sort, amikor úgy néztem föl ilyen csodás téri estéken a magas lesen, és akkor meditáltam, ugye ilyenkor nagyon sokszor ugye nem jön semmi, tehát vad nem mozog az erdőben már egyre kevesebb Magyarországon sajnos, és akkor az ember gondolkozott azon, próbálta meghatározni, hogy végül is milyen csillagok helyezkednek el, állati érdekes alakzatok vannak, és akkor utána van egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy különféle kultúrák ezt hogy fordították le a saját nyelvükre, hogy határozták meg, vagy kérdezek még valamit, hogy például a csillagok azok micsodák? A csillagok azok az idő és a sors mutatói, vagy pedig ők azok, akik meghatározzák a mi sorsunkat. Én természetszerűen azt vélem, hogy az idő, a sors valamifajta óra mutatói, mint a falon az óra, nem ő csinálja az időt. Uh-huh. De szóval rengeteg elég érdekes kérdés vetődik föl.
Mondja, a világról nagyon-nagyon sokat és a lehető legtöbbet megtudni, ez kizárólag belső kényszere, vagy gondolja-e úgy, hogyha az ember, mint individuum többet tud az őt körülvevő világról, akkor nagyobb hatással is lehet rá, ha akar?
Hát ez is, és ez nagyon nagy, a tudás az nagyon-nagyon nagy felelősség. Ugyanúgy, mint a pénz is, és nagyon-nagyon nagy felelősség. Akinek nagyon sok pénze van, vagy nagyon sok tudása van, azt azért érdemes megnézni, mert én úgy gondolom, hogy sok tudással, vagy nagyon sok pénzzel az ember beleöregszik a feladataiba. Tehát én úgy gondolom, hogy igazán gazdag ember, vagy egy komoly gazdag ember, vagy egy komoly ember, aki sok mindent tud a világról, az nem hiszem, hogy olyan hihetetlenül boldog, mert egyszerre nem lehet boldog, annyi feladata van.
Elképzelhető-e az, hogy az ember egyszer csak azon kapja magát, hogy egy bizonyos területen a feladatai kimerültek, elérte lehetőségeinek a végére, vagy éppen a feladatok fogytak el alóla, és akkor vált és elindul egy másik irányba? Ez most egy nagyon-nagyon álságos kérdés, mert szerintem ön ezt csinálja évek óta.
Abszolút. Abszolút. Az ember megcsinál valamit, működik, én megunom, azt mondom, hogy ez működik, és utána...
Akkor már nincs benne izgalom, vagy kihívás, vagy...
Akkor az ember csinált egy jó dolgot, ami működik.
És megvan a jó
működik
érzés.
Magától, és megkérdezték tőle, amikor az ember második, harmadik helyre elment. Hogy hát miért nem hozod el, miért nem komplett menedzsmenttel működsz, hogy miért nem úgyhogy fogod azokat az embereket, akik ott nagyon jól működtek, és akkor mész tovább. És akkor én azt mondtam, hogy mert nekem abban is felelősségem van, hogy amit csináltam, az nagyon jól működjön. Tehát, hogy én elviszem azokat a zseniális embereket, mert ugye jó dolgokat csak is teamben lehet csinálni, tehát egy csoportmunka az egész, akkor azt ott magára hagyom azt a történetet. Sőt, ingyen és bérment az ember még visszanézve csiszolja is azt a dolgot, amit elhagyott, úgy, hogy nem is tudják. Nekem azért volt szerencsém, mert tehát egyrészt a tanulmányomban is teljesen mindegy, hogy ez milyen tanulmányok voltak, mindenfajta a politikai rendszertől függetlenül és mindentől függetlenül hihetetlen értékes tanáraim voltak. Tehát olyan emberek, akik nagyon komoly szakemberek voltak és nagyon komoly emberek voltak. Ennek a hagyománynak megfelelni nagyon-nagyon nehéz. 25 éves koromban már találkoztam az iránisakkal például. Az egész millió eléggé elgondolkoztatott. 27 éves koromban nagyon nagy rendszereket csináltam már, tehát Magyarország talán egyik legnagyobb vállalatainak a vezetés és termelés szervezetét alakítottuk át. Például Magyarországon először csináltam, tudomásom szerint Székely Katalinnal, egy nagy beruházás hálótervezését PERT módszerrel. Most utána állami gazgatásba kerültem, és ott például megkaptam azt a hatalmas lehetőséget, hogy mind a vállalati környezet, mind a vállalaton belüli működést hogy lehet javítani. Na most a vállalati belüli működést, ezt nevezték a szervezeti decentralizáció önelszámoló egységek, talán hallott erről.
Dereng.
Tehát a szocialista vállalatok úgy működtek, mint egy alapban. Ugye minden együtt, és igazából költség, nem költség, költségviselő, sok-sok minden nem volt elkülönítve, működött. Na most a mi törekvésünk az volt, hogy a belső önelszámolás, tehát a belső működésnek az olyasfajta elhatárolódásai, és elhatárolása pénzügyileg, közgazdaságilag, szociológiailag, pszichológiailag, hogy azok a maga az egész rendszer, ami idézőjelben a vállalat, a legjobban működjön. Tehát most mondok egy alap, ez fontos, amit akarok mondani, hogy az alrendszerek optimalizációja nem jelenti az egész rendszer optimális működését ennek a szem előtt tartásával. És ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás. Kifelé pedig megkaptam azt a lehetőséget, hogy a magyar gazdasági reform alaplépéseit szervezhettem a pénzügyminisztériummal együtt, szintén nagyon profi, nagyon jó emberekkel dolgoztam együtt, aminek az volt a lényege, hogy ha valaki Magyarországon, hát emlékszik talán, bár fiatalabb idén, hogy ott nem úgy volt, hogy ha valaki többet dolgozott, akkor többet is kapott.
Hát nem, emlékszem.
És igazán ugye nem volt bruttó, meg nettó, meg nem volt. Igazából a nagy probléma az volt, hogy a jövedelmezőség és a gazdaságosság totál elvált egymástól. Tehát magyarul ott kezdtük el, hogy azt mondtuk, hogy 7 helyen Magyarországon kipróbáljuk azt, hogyha például a paraszt, a magyar paraszt, illetve a magyar melós többet dolgozik, akkor mennyit kaphat többet, illetve hogyha több pénzt kap, mennyivel dolgozik többet. Na most konkrétan ennek a neve az egyéni jövedelmek adóztatásán alapuló forma, a fogyasztás felhalmozás viszonytartásán alapuló forma, bruttó jövedelmek alapuló forma, és ez az egész történet ez azért volt fantasztikus, mert pontosan elemeztük hogy ezeknek a megoldásoknak megfelelően, ha valaki jobban dolgozik, amit mondtam, mennyivel kaphat többet, és vice versa.
Ez akkoriban nem volt eretnek gondolat?
Hogy a fenében nem. Hallott a Liska módszerről hát például, meg sok mindenről. Én ivódíjat kaptam, hál' Istennek, a Gönci Iván bátyám, hál' Isten nyugasztalja. Akkor még biztos megvolt bennem az a rugalmasság, ami most már talán nincs, vagy talán az a... Most inkább megbocsájtó vagyok, inkább, mint türelmes. Meg szerencsém volt az emberekkel. Tehát én, hál' Istennek, majdnem mindig olyan légkörben dolgoztam, ahol lehetett dolgozni.
Szó, akkor ön alkalmazkodó típus, vagy kreatív vezető típus? Első ember, vagy második, harmadik?
Hát ezt kérdezték az utolsó nagy cégemnél, vagy egy a Szerencsejáték Kft-be, és akkor azt mondták a munkatársai, mert nem voltam ott, meg én nem is hallottam, hogy én vagyok az edző. Tehát én ezt szeretem csinálni, hogy igazából az én tapasztalataimból, és ez kihangsúlyoz, vagy az én tapasztalataimból elmondom, hogy én mit látok, és mi a véleményem, és hogy ki milyen pontokat erősödjön, és az én véleményem szerint milyen munka megosztásban.
Az edzőket, ha már a sporthasonlatnál tartunk, sokkal könnyebben kirúgják, mint a középcsatárt.
Hát a végül is a történet nem változott, a munka az megítélés kérdése. Én azért kérdezem mindenkitől, amikor hihetetlen fontos emberek beszélgetnek egymással, hogy hát ugye megkérdeztétek egymástól, hogy mit csináltatok. Mert az amerikai válasz, hogy pénzt csináltam, ez baromi fontos dolog, de hát az nem válasz, én úgy gondolom. Hanem, hogy mit építettél, mit csináltál, mit írtál, mit találtál ki. Én igazából az iparosságnak vagyok a lekötelezettje, vagy nagyon-nagyon szeretem az iparos munkát. Egyébként olvastam egy nagyon érdekes könyvet, nem régen fölhívták éppen Brüsszelből a figyelmemet, ez a Flow. Azt hiszem, Csíkszentmihályi Mihály. Írta egy amerikai USA professzor, és neki is az egyik megalapítása az volt, és azért az iparos munkára mondom, hogy a boldogságnak az egyik feltétlen fontos pontja, hogy az ember, amit csinál, rögtön tudja kontrollálni az eredményességét, tehát rögtön lássa. Ez egyébként az ilyen nagyon-nagyon átvitt, mondjuk menedzseri munkában, ez nagyon-nagyon nehéz, mert sokszor ez 1-2-3-4 év.
Abszolút, de nem csak a menedzseri munkában nehéz, hanem egy olyasfajta tevékenységben is, amit ön előszeretettel művel, ez pedig a kultúra. Nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam. Nem biztos, hogy a mecenatúra pontosan fedi azt, amit ön művel. Ön egyszerűen a kultúrának olyan barátja, aki kéretlenül segít. Miért?
Én szeretem szintén egyszerűen ezeket a dolgokat megközelítenek. Tehát, hogyha az ember belegondol a mondjuk úgy a mikrokozmoszba és a makrokozmoszba, hogyha ott körülbelül tisztában van a működésével, hihetetlen bonyolultságunkkal, kezdve attól, hogy a genetikai öröklődésünk, különféle pozitív, negatív örökölt tulajdonságaink, és kitekint a környezetébe, kitekint az időbe, tehát a múltban és jövőbe, akkor én úgy gondolom, hogy aki sokat tud, az elkezd félni. aki nem annyira sokat tud, de elég neki, amit tud, az is elkezd félni. Na most az ember, én úgy gondolom, hogy elnézést a leegyszerűsítésért, ezért találta ki a kultúrát, hogy csinálja a kultúrát. Tehát a kultúra véleményem szerint egy olyan, mint a színházban a díszletek. Ezek a díszletek, ezek igazából tájékozódási pontok, igazából kifejezi azt, hogy mi mit szeretünk, mire törekszünk. Számomra egy olyan belsőséges törekvés, ahol ennek az alrendszereit nézve, tehát ugye beszélhetünk munkakultúráról. A kultúrának nagyon-nagyon sok formája és fajtája van. De ha elindulunk a munkakultúránál, akkor oda kanyarodunk, hogy semmit nem tudunk anélkül csinálni, hogy ahol bármit, bármilyen szervezetet, bármit felépítünk, annak a kultúráját, munkakultúráját ne ismernénk, és azt pontosan és precízen ne építsük be motiváló eszközként abban a szervezetben, amit mi csinálunk. Tehát konkrét dolgot mondok. Például most tájékozottam, körtelefont folytattam le, hogy a különféle, ahol érdekeltségeim vannak, vagy voltak cégek, hogy állnak. Például a biztosítást én nagyon-nagyon szeretem, nagyon sokan lenézik Magyarország, meg pláne utálják, mert ennek megvan a 90 előtti ugye problémakörre,
amikor azért, igen.
A biztosítás az igazából az elvonások, támogatások rendszere volt, és akkor igazából nem arról, nem kockázatkezelésről szólt a történet. De egyre inkább ugye belátjuk, és belátják az emberek, hogy nagyon-nagyon fontos dolog. És a biztosítás az sokkal több, tehát kockázatkezelés. És amikor megcsináltuk a vidéken élők saját biztosító társaságait, idézőjelben a biztosítási egyesüléseket, és akik már 11. éve több mint most már 11 milliárdot védenek az ország 30 helyén, és azért nem akármilyen helyeken, mert a kalocsai paprikások, az egri, tehát a szomolyai szőlősgazdák, a kunadacsi dohánytermelők, a legjobban jégveszélyeztetett baranyai állat és növénytermesztők, tehát tökéletesen működik, és miért? Azért, mert egy olyan rendszert építettünk föl, amiben beépítettük, ha tetszik, ha nem, lehet azt lehet mondani, milyen csúnya dolog, de beépítettük például az SI faktort, az SI az a sárga irigység faktor. Külföldiekkel beszél, akik nagyon kulturáltak, akkor Magyarországon, én szoktam kérdezni, mi tetszik nagyon, és mi nem tetszik ebben az országban, és az első, ami nem tetszik, az, hogy ezt, ha nekem megdöglik egy tehenem, akkor nem baj, hogyha a más szomszédomnak kettő. Tehát ez az esi faktor egy része, amiről én beszélek. Most bele van egy rendszerbe rakva az esi faktor is, és sok minden más, egy működő kultúra, akkor ennek az eredményeként érdekes módon ezek a non-profit biztosító szervezetek, ezek jóval jobban dolgoznak, mint bárki ebbe a búshazába, tehát a kárhányaduk sokkal jobb, mint a profit biztosítóké. A költségek hihetetlen, alacsonyak, mert ez úgy van megcsinálva egyesületi formában. Bontsuk két részre a történetet. Az egyik történet az, hogy valami profitábilis vállalkozást építünk, ott is megvannak azok a sávok, ahol ugyanezeket a kulturális és egyéb elemeket be kell vinni. Van egy másik szektor, aminek az ég adta a világon semmi rövid vagy középtávon ható profit bevétele nincs, és nem is lesz, csak rengeteg kiadás, és rengeteg baj, és rengeteg probléma. És akkor végül is a közös gondolkozás az, mert végig azon gondolkozom, amit az elején kérdezett, és hát az ember, én úgy gondolom, hogy megértéssel és szeretettel nézi az életet és az embereket maga körül, mert hogyha nem így tenné, akkor eldurvulna, és hogy mondjam, állandóan ideges lenne, zaklatott lenne. Tudja, én azért nem haragszom a szeretett embertársaimra, bármit is csinálnak, mert ennek van egy aljas oldala is, hogy nem haragszom rájuk. Azért, mert hihetetlen kőbányát építenek maguknak ezzel a mentalitással, és látom, hogy a csákányok egyre kisebb. Na most én ezért sajnálom őket.
Önnek tiszteletre méltó és tekintélyt parancsoló tartalmú honlapja létezik az interneten. Én ebbe huzamos ideig beleolvastam, néhány kulcsszót találtam bennem, azt még talán nem árultuk el a hallgatóknak, hogy egyébként újságírónak is tetszik lenni. Nem csak a cikkeiben, hanem tanulmányaiban, szakmai írásaiban is van néhány kulcs fogalom, ami előjön. Ilyen például a nyíltság, az őszintesség, a becsületesség, és megint mondom, a kultúra. Abban a korban, amiben most élünk, és ez nem biztos, hogy földrajzfüggő, ezek kicsit anakronisztikusnak tűnnek.
Abszolút azok is. Abszolút azok. Tehát
mégis ön úgy használja őket, mint középkori lovag a pajzsára vésett címert.
Hát gondolja el, hogy ugye vegyünk egy nagy erdőt, egy őserdőt. Ha elszaporodnak a foltos hiénák és a sakálok, egy idő után elfogy a vad, nem? És utána elkezdenek ugye pusztulni a foltos hiénák és sakálok is. Hát valahol ez a válaszom el.
Melyik a kedvenc korszaka művészettörténetileg történelemben?
Hát igazából ezek a korszakok visszaköszönnek számomra. Én mindegyik korszakot nagyon-nagyon szeretem, mert mindegyik kor művészete megjelenít egyfajta filozófiát, ahogy azok az emberek a középkor, vagy mondjuk tehát a román, a gótika, a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus, stb. Tehát ahogy is a neók, ahogy jöttek, a Jugendstilár, Depó, Szociál. Szociálon sem most jövök, mert ez nagyon nem. Keresett lesz, az biztos, tehát én teljesen biztos vagyok. Tehát én inkább azt kerestem, hogy bizonyos stílusoknak mi a központi üzenete, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Na most, hogyha még azt hozzáteszem, hogy ezek tehát a kultúra egyfajta lelki beavatottságnak is a fokmérője, vagy megjelenítője, akkor már nagyon-nagyon bonyolítom a kérdést, hogy ezek a korok kőkeményen visszaköszönnek, tehát gondoljon a szecesszióra, hogy a gótika, a gótikus színvilág, vagy a berlini iskola például, hogy MCP-nél ugye hogy köszön vissza a gótikus festészet, vagy hogyha azt mondom, most már aztán nagyon elrugaszkodok mindentől, hogy bemegy egy hatalmas bükkerdőbe, mondjuk az Egererdő területén, mondjuk nem messze Egertől, és akkor látja ezeket a hatalmas, gyönyörű szál bükkfákat, és hogyha az erdőben nem arra gondol, hogy ez pontosan ugyanolyan, mint egy gótikus, csodálatos templom, mint mondjuk Salzburgnak a Ferences temploma, vagy én nem tudom, bár az nem gótikus, de az oszlopsor az hihetetlen benne. Szóval ez az egész történet, ez végül is minden összefüggés, hogy most már egy nagyon csúnyát mondok, hogy Hermes Trismegistus mondta, hogy ahogy fenn ott len, úgy len, tehát az egész világ ez így működik. Na most a legkedvesebb stílusom, az amit nagyon-nagyon szeretek, az a századforduló művészete, tehát ez a múlt századforduló művészet, és ezen belül pedig azt is megindoklom, hogy miért a magyar festészet és művészet. Az indoklásom az, hogy most például voltam Londonba, minden évben többször is elmegyek, vagy minimum egyszer elmegyek Londonba, kérdezték is tőlem, hogy mi a fenének járok én annyit, és mondtam, hogy egyrészt mondjuk szeretem, mert hát Skóciától kezdve szeretem bejárni ezeket a csodás dolgokat, meg ennek van egyébként egy mitológiai oldala is. Ez megint nagyon-nagyon hosszú lenne, tehát templomosok, szabadkőművesek, stb. Roslin kápolna például, az utolsó cikkem, amin elég sokat most dolgozgatok. Tehát Anglia, ez egy azért fantasztikus számomra, mert egy világbirodalom oldaláról egy nagyon-nagyon magas kultúra szempontjai alapján rendezi a világ kultúráját, a művészetét, és ez azért fantasztikus, mert maga az, hogy valaki eljut oda, hogy rendez, rendet csinál, egy könyvtárat csinál, rovargyűjteményt csinál, mit tudom, mint Bartók Béla, ugye a Bartókházban lehet látni, és ugye azzal kezdte, hogy gyönyörű rovargyűjteményeket csinált. Tehát, hogy rendezze a világot, ezzel nagyon segít nekünk, hogy nem feltétlenül átvegyük azt a rendet, de látjuk, hogy ő hogy látja a világ művészetét. Hogy voltam a Royal Academy-t, megnéztem. És ott láttam a fantasztikus festőiket, tehát a Préraphaelita kiállítás van még, azt hiszem, még most is. És valami hihetetlen módon tudnak festeni, csak egy a nagyon nagy plusz a magyaroknál, hogy én nem tudom, hogy ezt hogy tudják a magyar festők csinálni, de valami sokkal többet adnak a képekbe. Tehát hihetetlen jártassága van a világ festőinek, de a magyarok hozzáraknak, mint hogy a plenerről beszélnénk.
Azzal az alig titkolt, hát nem hátsó szándékkal, de talán reménnyel kérdeztem a művészeti korokat, mert az öntevékenysége, egyénisége, elszántsága, az meglehetősen hajaz az úgynevezett reneszánsz emberre, amikor abban a korban az embernek megvolt a kellő nyitottsága, érdeklődése és elszánása ahhoz, hogy megismerje a körülötte lévő világot. Nagyon mellérődtem?
Én úgy gondolom, hogy hihetetlen nagy eszközrendszerünk van ehhez. Tehát sokkal, de sokkal könnyebb, mint a reneszánsz embernek a felfedező útja. Ha belegondolunk, hogy a fogyasztói társadalom problémáit nézve, ugyanakkor hát lássuk azt is, hogy milyen hihetetlen lehetőségeink vannak. Hát az, hogy most beülünk egy autóba, vagy egy repülőgépbe, és egy király nem tudta azt megcsinálni, amit mi egy nap alatt meg tudunk, ő egy hónap alatt se tudta végrehajtani, amit mi egy nap alatt meg tudunk csinálni, vagy végigjárni azokat a kulturális üzeneteket, vagy azokat a természeti jelen, vagy azokat a könyvtárakat, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk. Tehát én ugyanazt tudom mondani, mint amit most a Színművészeti Múzeum előtt ugye látunk, hogy én úgy gondolom, hogy ezek a hihetetlen lehetőségek és adottságok, ezek az emberi agyban is egy olyan változást fognak, vagy hozzájárul az a változáshoz, amit látunk. Tehát egyre több és több ember lesz egyre igényesebb magával és a környezetével szembe. Ebben én biztos vagyok. Ezen az állapoton, amiben mi vagyunk, ennek a szociológiai problémahalmaz közepén, amiben mi vagyunk, és értékrend, mondhatom azt, hogy válságban azt az utat látom követhetőnek, hogy mindenfajta jó irányú civil szerveződés segíteni. Nagyon sok olyan összejövetelre, előadásra hívnak engem, ahol akár menedzsereknek, akár más érdeklődőknek az ember elmeséli, hogy ő mit lát, hogy lát. Itt igazán a külső környezetet hihetetlen módon lehet befolyásolni, illetve változik ez a külső jogi, közgazdasági, pénzügyi környezet, és ha nem veszik azt észre, és hogyha ha nem tudják a saját erejüket növelni abban az irányba, hogy ezt jó irányba tudják ők is befolyásolni, nagyon lemaradnak, mert most igazából most egy nagyon eretnek mondatot mondok, biztos sok mindenkinek nem fog tetszeni, hogy éppen a Magyarországon lévő cégcsoportok a versenytársaikkal a leszámolást az EU zászlójával végzik, vagy akarják végezni, amikor arra hivatkoznak a kodifikációs sorozatokba, hogy mit ír elő az EU, és minden konkrét ipari ágazat, vagy bármifajta terület megjelölése nélkül. Azt mondom önnek, hogy olyan dolgokat vezetnek be, olyan jogi kereteket szavazunk meg, ami például a Németországban csak 2008-ban válik kötelezővé, és mindez azért, hogy már most számoljanak le a versenytársaikkal Magyarországon.
Ez úgy hangzott, mint egy vadászati stratégia. Majdnem.
Hát hogy ne. Tudja, van egy alapkérdés számomra, hogyha valaki korrupt, és ha valaki negatív, az egyszerűen nem tud építeni, vagy nem tud jól építeni és építkezni. Tehát egyszerűen nem arra jár az agya. Ugyanakkor az embernek kell azt tudnia, a vadászat említette, hogy mely pontokon, melyik területen lehet falsul kilőni, tehát orvadászva a vadat. Mert az is van. Ugye van. Olyan, mint az esélyfaktor. Ezzel nem vagyunk tisztában, akkor nagyon sok furcsa meglepetés ér minket majd.
Sok mindenről beszéltünk, egy borzasztó lényegi dologról viszont még nem. Az ön titulusai, végzettségét, díjait igazoló papírjai között van egy olyan, ami nem is vagyok benne biztos, hogy csak egy ilyen van, ami azt hiszem, hogy nagyon keveseknek adatik, meg életmentő emlékéremmel is rendelkezik.
Ez így van. Ez konkrétan a Erzsébet híd, pesti hídfő, -18-20 fok, jégtáblák és egy nagy tömeg a kettes villamos környékén, és én pedig mentem egy, azt hiszem, hogy az Agrárgazdasági Egyesület beszámolóját tartani, és láttam a villamosról, hogy láttam a tömeget, láttam, hogy valaki úszik benne jégtáblába kapaszkodva, és akkor leszálltam a villamosról, láttam, hogy senki egyszerűen lehetetlenség kihúzni, mert ugye a nagy jégtáblák miatt csónakkal nem lehet bemenni, helikopter nincs, hihetetlen hideg a víz, senki oda nem fogja kihúzni, senki nem tud segíteni. És akkor előre mentem addig, amíg a Duna sodrát ismerve, hogy körülbelül amire én elérem, addigra én is odahúszom. Tehát a legrövidebb utat megterveztem. Vettem az öltönyömet, szépen nyugodtan csak az oknimat hagytam magamon, mert fázos a lábam. És hát belementem, és én igazából annyit éreztem, hogy olyanná válok, mint egy vékony plélemez. Odahúztam be a jégtáblák között, jól össze is vágtak, és lerántottam a nőt, aki egy kalaba, téli kabátba a táskáját szorongatva kapaszkodott a jégtáblába, és kiúsztam vele. Hát hál' Istennek sikerült, na most sokan megrottak utána.
Miért?
Azért, mert azt mondták, hogy ez öngyilkos vállalkozás. Én meg azt mondtam, hogy én meg pontosan felmértem azt, hogy mit tudok, és mit nem. Igaz, hogy a határán voltam, de tehát ezt megtettem máskor is.
Ez az, hogy ez nem egyszer fordult elő.
A rendőrök ezt tudták, mert amikor a hátamra terítették ezt a olyan vastag, ilyen téli rendőrbundát, akkor volt egy megjegyzés az illetőnek, hogy ez nem az első, ahogy tudjuk, és a másik pedig az, hogy hát mi a kívánsága. És erre mondtam, hogy azonnal látja ott ezt a rudas gőzfürdőt ott szembe, szirénázó rendőr autóval azonnal vigyen oda át. De volt más is természetszerűen. Ennek vannak brutálisabb történetei, és vannak szimplább történetei.
Mire készül? Azt mondta, rendszerető lusta.
Igen.
És szereti ezért eltervezni a napjait, az éveit, az évtizedeit, hogy tervezte?
Jelenleg legalább 4 olyan terület van, aminek a működése többé-kevésbé feltételezi, hogy segítsem. Most hagyd tegyem azt hozzá, hogy nekem az első szakmám, tehát az első végzettségem, egyetemi végzettségem az erdőmérnök. Tehát ez azt jelenti, hogy eszembe se jutott nekem olyan célokat kitűzni, hogy ugye oda rohanyol az ember, ahol dől a pénz, mert ha belegondol abba, hogy a világon a legatavisztikusabb dolog az az, amikor egy erdész 100 évre, 80 évre tervezi az erdőt, és a mai világban 1-2-3 évre gondolkozunk előre. Tehát igazából a legantagonisztikusabb ez a törekvés, és én el se tudtam azt képzelni, eszembe se jutott, hogy én a biztosítási terület, a szerencsejáték, a dohány vertikum, és hagyne soroljam még egy csomó területre vezényel az élet, és néha tényleg csodálkozom is magamon, hogy miért éppen ilyen helyekre kerültem. Eszem ágában nem jutott oda törekedni.
Picit most abszolút komolyra fordítva ezt a beszélgetést, jó felé tartunk? Úgy egyáltalán?
Én abba bízom, hogy állandó kompenzálás van a természetben és a társadalomban is, és a világon is. Tehát Telleredének van egy nagyon-nagyon bölcs mondása. Halála előtt hallottam egy interjúját, ahol azt mondta, hogy hihetetlen hibát vét az, aki azt hiszi, hogy a világot egy pontból lehet igazgatni. Egy hatalmi központból. Tehát ezt régen felfedezték már, és azt hiszem, hogy több ezer év óta, 5-6 ezer év óta az alapválaszok a nagy kérdésekre, mind a kérdések és mind a válaszok ugyanazok. Tehát a társadalom is úgy működik, a világ is úgy működik, hogy tehát a változások, hogy egyfajta tézis, antitézis, egy szintézis. Tehát én úgy gondolom, hogy kulturáltságunktól, indítatásunktól függően lehet címkézni másképpen, hogy mi a tézis és mi az antitézis. Én egyébként, hogyha például politikai kérdésekről beszélünk, én a nemzeti válogatottnak vagyok a híve. Tehát címkézhetjük így vagy úgy vagy amúgy a történteket, de biztos, hogy hosszú távon mindig kompenzáció van. És sajnos bármennyire emelkedünk utána, sajnos, mint a tőzsdén, ugye van egyfajta kompenzáció, és hogyha az emberiség süllyed, lásd, Szépművészeti Múzeum, lesz egy nagyon erős feltörekvés. Tehát sajnos ez nem jó, nem rossz, ez így működik a társadalom, és így működik az emberiség. Egy nagy hiba lehet, egy nagyon nagy hiba. A kezünkben lévő eszközök már olyan hatalmasak, már mint pusztító eszközök, hogy itt következik be a kompenzáció, vagy ellenkompenzáció során egy tragikus tévedés, vagy egy tragikus hiba.
Következik, vagy következhet?
Következhet.
Ez egy kicsit vigasztaló volt.
Igen.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Budapest Rádió. Az éter értelme. A 88,1-en és a 97,3-on.
Hölgyeim és uraim, az elmúlt alig egy órában azzal a jelenséggel igyekeztem önöket megismertetni, amelyet dr. Erend Gábornak neveznek. Köszönöm a figyelmüket.
Budapest Rádió a 88,1-en és a 97,3-on.